Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. április 14-én sugárzott műsorát a környezetvédelem és a piacgazdaság összefüggéseiről. A szerkesztő Kézdi Pál.
Mai adásunkban azzal az erőteljesen jelentkező kihívással foglalkozunk, amellyel a demokratikus kapitalizmusnak kell világszerte szembenéznie. A tág értelemben vett környezetvédelemről lesz szó. Ha a világesemények mozgását elemezzük, láthatjuk, hogy a stratégia a biztonság fontossága miatt erősebb, mint a politika. Ez utóbbi pedig erősebb, mint a gazdasági önérdek, mert a társadalom összetartó ereje elsőbbséget élvez. De ez a meggondolás sem elégséges ma már, bármennyire is logikus. Létezik a stratégiánál is erőteljesebben ható tényező, az emberiség legfontosabb szükségleteit és érdekeit kifejező új eszmék ereje. Mert ezek az eszmék azok, amelyek sokszor a stratégia céljait is kijelölik. Most, hogy a haldokló marxizmus-leninizmus már nem komolyan vehető versenytársa demokratikus kapitalizmus számára, ez nem jelenti azt, hogy már semmilyen ideológiai kihívással sem kell szembenéznie. Szó sincs róla, hogy a világtörténelem a végéhez ért volna, miként azt Francis Fukuyama híressé vált tételében állította. A fasizmus és a kommunizmus legyőzésével az emberiség nem szabadult meg a történelmet előrevívő konfliktusoktól. Itt van például az a probléma, hogy miként valósítható meg a demokratikus kapitalizmus alapeszméje, a szakadatlan gazdasági növekedés és gazdagodás nagyon is véges földünkön. Hogyan pótolhatóak bolygón kimerülőben lévő energiahordozói? Miként lehet megállítani szűkebb és tágabb környezetünk visszafordíthatatlan megváltoztatását, amely a több mint 5 milliárd ember élettevékenységének a következménye? A neves brit filozófus közgazdász Schumacher már 1973-ban megírta a Small is Beautiful, azaz a kicsi szép című világhírűvé vált könyvében, hogy az élet minden területén vissza kell térni az emberi léptékekhez, és le kell mondani az óriási méretek kultuszáról. Nem minél hatalmasabb gyárakra, 10-20 milliós városokra, világméretű birodalmakra és földünk sokszorosát is pillanatok alatt elpusztító fegyverekre és hadseregekre van szükség. Így született meg a helyi lakosság és a környezetvédelem szempontjait hangsúlyozó kommunitarianizmus, vagy másképpen közösségvédelem, amely kemény bírálatban részesíti a demokratikus kapitalizmus számos alapelvét. Az 1960-as évek végén kibontakozó és a demokratikus kapitalizmust balról támadó mozgalmak, amelyek követői még Herbert Marcuse az Egydimenziós ember című neomarxista művével és Mao piros könyvecskéjével indultak harcba, felismerték, hogy zsákutcába jutottak. Amit akarnak, az nem előrevívő alternatíva lenne, hanem visszalépés, és éppen ezért a társadalom többsége elutasítja. Ez a kiábrándult nemzedék ezért új eszméket keresett a demokratikus kapitalizmus konfliktusainak a feloldására. A kommunitarianizmus, eltérően a marxizmus valamennyi változatától, nem vonja kétségbe a kapitalista piacgazdálkodás valamennyi más típusú gazdálkodással szembeni fölényét. Csupán elutasítja ezt a fölényt azzal az érveléssel, hogy a növekedés hajszolása árt az emberi viszonyoknak és pusztítja a természeti környezetet, pontosan az általa elősegített, nagyon is sikeres gazdasági fejlődéssel. E nézetek hívei szeretnék megfékezni a növekedést és azt, hogy a piac eladható áruként kezelje a pótolhatatlan természeti értékeket. Bírálják a kapitalista versenyt, mert felbomlasztja a hagyományos közösségeket és szilárd társadalmi viszonyokat. A gazdasági tevékenység és a közösségi élet közti konfliktusról a Nyugati úton sorozatban már volt szó. De ezúttal is el kell mondanunk, hogy amikor a demokratikus kapitalizmus elsőnek a világtörténelemben olyan társadalmat hozott létre, ahol már nem kellett éheznie senkinek, ahol alapvető anyagi szükségletét mindenki kielégíthette, ahol valamennyi állampolgár élvezhette az egyéni emberi jogok és a politikai szabadságjogok áldásait, akkor az olyan kedvezőtlen mellékhatások, mint a levegő és a víz szennyezése, a környezet rombolása és a hagyományos közösségek felbomlása, mindez elfogadható árnak tűnt a kapott előnyökért. A világ népességének robbanásszerű növekedésével, a piacgazdálkodás elsöprő sikerességével kérdésessé kezdenek válni a demokratikus kapitalizmus egyes alapértékei. Minél nagyobb a javak és a szolgáltatások bősége, és minél könnyebb megszabadulni a meglévő hagyományok kötőerejétől, annál kevesebbet ér az a többlet, amit a szabadság és a jólét terén a kapitalizmus még nyújtani képes a már amúgy is szabadságban és jólétben élőknek. A csökkenő hozam gazdasági törvénye úgy tűnik elérte a kapitalizmust is. Legalábbis erről vannak meggyőződve a kommunitarianizmus, vagy közkeletűbb nevükön a környezet és közösségvédők képviselői. Különösen a helyi kormányzatokra és helyhatóságokra nehezedik erőteljes nyomás az ipari növekedést ellenzők részéről. Egyre növekszik a környezetvédők ellenállása a természeti környezetbe történő minden radikális beavatkozással szemben. Mindig csak egy helyi erdőről, hegyről, tóról vagy folyóról van szó, de összhatásában már egyetemes hatású jelenség előtt állunk. Ami az energiaellátást illeti, elsősorban az atomerőművekkel szemben erős az ellenállás azon az alapon, hogy egy esetleges reaktorbaleset évszázadokra lakatlan pusztasággá változtathatna vidékeket, és rengeteg ember egészségét károsítaná. A vízi erőműveket azért ellenzik, mert felborítanák az ökológiai egyensúlyt, és veszélyeztetnék a lakosság és a mezőgazdaság vízellátását. A széntüzelésű hőerőművek építése ellen az a jogos kifogás, hogy szennyezik a levegőt. Az olaj- és gáztüzelési erőművekkel pedig az a baj, hogy fokozzák bolygónk amúgy is veszélyes méreteket öltő felmelegedését, az üvegházhatást. Mindez nem teszi lehetővé a nagyarányú gazdasági növekedéshez szükséges energiatermelést. A környezetvédők alternatív energiaforrásként a tiszta nap- és szélenergiát ajánlják. Ez azonban nem mindenütt áll rendelkezésre. Ami mindenütt lehetséges, az a gazdasági növekedés lefékezése, sőt leállítása. Ha pedig a világ népessége a jelenlegi tempóban növekszik, a termelés pedig stagnál, akkor nem nehéz arra a következtetésre jutni, hogy elkerülhetetlenül csökkenni fog az egyfőre jutó termelés és fogyasztás, azaz növekszik az elszegényedés. Ha pedig ezt nem óhajtjuk, akkor korlátozni kell a népszaporulat jelenlegi robbanásszerű ütemét. Ez pedig már vallási kérdéseket is érint, azaz az emberi lélek és természet olyan dimenzióit, amelyek racionális érvekkel nem mindig közelíthetők meg. A közösség és környezetvédők, amikor bírálják a piac szakadatlan növekedését, valójában tudatosan vagy öntudatlanul, a demokratikus kapitalizmus egészét ellenzik. Csak az egyre terebélyesedő piacgazdálkodás képes megteremteni a javak és szolgáltatások olyan bőségét, amely a demokratikus közállapotok anyagi alapja. Sok környezetvédő, így különösen egyes zöld pártok hívei készek is lennének feláldozni a többségi elvet saját elképzeléseik maradéktalan érvényesítéséért. Nehéz azonban az emberek többségének az érdekeit e többség akarata ellenére érvényesíteni. Ez amolyan leninizmus féle lenne, amikor a felvilágosult élcsapat jobban tudja, mint a lakosság többsége, hogy mi is ennek a tudatlan többségnek az igazi érdeke. Az Egyesült Államokban például ma már egyre terjed az a gyakorlat, hogy a lakosság által demokratikusan választott kormányok és helyi önkormányzatok által hozott és gazdasági növekedést célzó döntések végrehajtását egyes kommunitáriánus csoportok bírósági út igénybevételével próbálják meg leállítani. A közösség és környezetvédők mögött nem áll világbirodalom. Eszméik, törekvéseik ereje abban rejlik, hogy mai tudásunk szerint nem lehetséges a végtelen növekedés véges kis bolygónkon. Ha több ember akar itt otthonra találni, akkor az egyes embereknek kevesebbet kell ezután fogyasztaniuk, elsősorban a nem pótolható anyagokból és erőforrásokból. Az emberiség egészének, beleértve a nyugatot is, takarékosabban kell élnie. Kisebbre kell formálni életterünket, mint ahogyan a japánok már meg is tették. Kevesebbet kell közlekednünk energiát való járműveinkkel. Le kell mondani minden feleslegesről. Kedveljük meg azt, ami elég nagy ahhoz, hogy emberként harmóniában élhessünk a természettel, embertársainkkal és önmagunkkal, de a szükségesnél már nem nagyobb. Történelmi távlatokban nézve a kevesebb nagyon is többet jelenthet. Az életet és utódaink életét, az emberiség megmaradását. Nem mindenben a nagyot akarjuk, hanem a praktikusat, a harmonikusat, az elégségest, mert a kicsi nem csak szép, de hasznos is, és megbecsülése nélkül talán nem is lehetséges az emberiség túlélése. A már említett Schumacher brit tudós könyve a Benelux államok fiatalságának is egyik kedvenc olvasványa volt az 1970-es években, amikor Európa szerte tudatosodni kezdett, hogy át kell értékelni a természet és az emberi társadalom viszonyát. Hogy hol tart ma a környezetvédelem Belgiumban, arról hallgassák meg brüsszeli tudósítónkat, Huszár Magdát.
Belgiumban a természetvédelemnek hagyományai vannak. És nem véletlenül történt, hogy a két környezetvédő párt, a francia nyelvű Ecolo és a flamand nyelvű Agalev kulcs szerepet játszanak a jelenleg folyamatban lévő kormányalakításnál is. Az Ecolo párt felsorolja a feltételeket, amelyek mellett részt vesz az új kormány megalakításánál. Ezt a nagybetűs címet a Le Soir első oldalán olvashattuk hétfőn. Jacky Morrall pártvezér három hasábos színes fényképe fölött. Az alcím arról tudósít, hogy a kormányalakító két hagyományos nagy pártnak, a flamand és a francia nyelvű kereszténydemokrata szocialista koalíciónak szüksége van a zöldekre, csak az ő segítségükkel hajthatja végre az oktatás új költségvetési rendszerét, és az alkotmány további változtatását a federalizmus felé vezető útra. Jacky Morrall kifejti a cikkben, hogy az összesen 17 zöld képviselő akkor fogja csak támogatni a kormányt, ha befolyásolási jogot kapnak, és nem csak a jóváhagyó bólogatás jogát. A belga olvasó tudja, hogy ezt nem viccből mondja a rokonszenves fiatalember, mert az imár 100 napos kormányválság legelején az Ecolo kilépése miatt füstbe ment már egy másik koalíció, a liberálisok és a kereszténydemokraták között. Amikor kiderült, hogy a liberális párt csak pusztán bólogató szerepet szánt a zöldeknek. Hogyan jutottak ilyen erkölcsi hatalomhoz ezek a fiatal férfiak és nők? Úgyhogy ők képviselik az ország környezetvédelmi lelkismeretét. És ezt mindenki elismeri. Elsősorban a király, aki mindig is védte a környezetvédőket. De az egész belga civil társadalom is, nyelv és pártkülönbség nélkül. A Libre Belgique című katolikus napilap Ecolo szakértője Jean-Marie Baron a belga király uralkodásának 40. évfordulója alkalmából megírta a természet és környezetvédelmi mozgalom megállíthatatlan előretörését az elmúlt 40 évben. Annak ellenére, hogy a hatalmi tényezők, az ipar, a bankok, a szakszervezetek és a mezőgazdaság képviselői kezdetben mind ellene voltak. Az a felismerés, hogy a Földön folyó életnek törékeny egyensúlyi feltételei vannak, és hogy ez az egyensúly mindinkább veszélyeztetett, körülbelül 20 éve terjedt el Európában. De Belgiumban már 1944-ben akadt Riezs Város Egyetemén egy tanár, aki felismerte, hogy védeni kell egyes területek biológiai egyensúlyát. Például az Ardennek ótfány nevű ritka növény és állatfajtákban gazdag vidékén. 1935-ig kellett azonban várni, míg megalakult egy baráti társaság e területek védelmére. Tagjai felvásároltak 4000 hektárnyi területet, és így létesült az első rezerv, azaz védett terület. 1951-ben létesültek az első ornitológiai védett területek Belgiumban. Ma már 1000 hektárt foglalnak el az egész országban szétszórva, és 23000 tagja van a madárvédelmi társaságnak. A természetes rezervátumok és parkok összterülete az országban 97000 hektárnyi tesz már ki. És ne felejtjük el, Belgium területe Magyarország egyharmadának felel csak meg. Ezek a számok arra szolgálnak, hogy illusztrálják a belgák természet szeretetét, és magyarázzák, hogy miért találtak olyan termékeny talajra a belga ifjúság minden rétegében a 60-es és 70-es években jelentkező környezetvédelmi mozgalmak. Az amerikai The Friends of the Earth, a Föld Barátai Társaságnak 1976-ban megalakult a belga tagozata, Les Amis de la Terre címen. Az 1979-es júniusi európai választásra már 17 képviselőjelöltet küldött az Egyesült Belga Környezetvédelmi Mozgalom. És 5%-os eredményt ért el, a legmagasabbat Európában. A mai ekolópárt 1980-ban létesült hivatalosan, és az 1981-es választásokon már 2 képviselője és 4 szenátora bejutott a parlamentbe. Azóta ellenállhatatlanul halad előre ez a párt. Az 1989-es európai választásokon már 16%-ot kapott az ekoló, és az ország negyedik pártjává vált. Flamand megfelelője, az AGALEF párhuzamosan fejlődött, és 12%-ot kapott ugyanezeken az 1989-es választásokon. Ezeknek a pártoknak középbalos programjuk van, de élesen elhatárolják magukat a szocialista párttól, amelyet ugyanúgy produktivizmussal, azaz a termelés esztelen hajszolásával vádolnak, mint a liberális és kereszténydemokrata pártokat. Az ekolópártok sikere annak is köszönhető, hogy ők fogalmazzák meg a legvilágosabban a civil társadalom valódi gondjait, azokat a kérdéseket, amelyektől a mindennapi élet, a gyermekek jövője függ. Ilyen az iskolarendszer megjavítása, a közlekedés, a gyalogjárók védelme, a még meglévő természetes területek megvédés, az ipari települések terjedésétől, a közbiztonság és így tovább. Bizonyára e fejlődésnek megvannak a határai is. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a belga választó apáról fiúra hűséges egy-egy hagyományos párthoz. Vagy kereszténydemokrata, vagy szocialista, vagy liberális szavazó. Csak hogy ezek a pártok is kénytelenek az utolsó időben környezetvédelmi fejezeteket beiktatni programjukba, és így konkurálnak az ekolópártokkal. De még ez is a környezetvédelmi gondolatok sikerét bizonyítja. Eltörölhetetlenül bekerültek a közösségi tudatba. A környezetvédelmének imperatívusa elsöpri a francia nyelvűek és flamandok közötti különbségeket. És még a gyáriparosok szövetsége is elismeri, hogy tekintetbe kell venni a zöldek követeléseit. És még a gyáriparosok szövetsége is elismeri, hogy tekintetbe kell vetni a zöldek követeléseit. Így nem véletlen, hogy 1991 végén 2 flamand és 2 francia nyelvű természetvédelmi mozgalom, amelyekből eredetileg az ekolópártok kinőttek, közösen egy úgynevezett fehér könyvet adtak ki. Az Európai Egységet Spiac és Következményei a Környezetet címet. Alcím, ezt az alkalmat nem szaladhatjuk el. Huszár Magdát hallották Brüsszelből.
Olaszországban nemrég alapos felmérést készítettek a környezeti egyensúly helyzetéről és a megoldásra váró természetvédelmi feladatokról. A részletekről római munkatársunk Bojtár István számol be.
A győzelemnek a csatában a gondos és pontos felderítés az egyik legfontosabb előföltétele. Ezt az összefüggést tartja szem előtt a maga területén az olasz környezetvédelmi minisztérium. Döntései előtt világosan akarja látni az olasz természeti környezet helyzetét, azt, hogy milyen nyomást gyakorol e környezetre az ember, hogy van-e ökológiai egyensúly, s ha nincsen, miért nincsen. Az országos felderítő tevékenység eredményét első ízben 3 évvel ezelőtt összegezte a minisztérium, s most a napokban megjelent immár második jelentése is a környezet helyzetéről. Ami az általa tartalmazott információk mennyiségét illeti, elégedettek azok, akik szerkesztették. Immár alig van szürke folt a térképen, a maga egészét tekintve világos az olasz természeti környezet helyzete. Ezen belül pedig világosak a fő jellegzetességek is. Elsőként lehet említeni, az olaszok nagy nyomást gyakorolnak a természetre azzal, hogy rendkívül lelkesen építkeznek. Ezért Európában Olaszország tartja az üresen álló házak rekordját. Az építkezési engedélyek fölöslegesen nagyvonalú kiadása folytán az 1981 és 90 között épült házak légköbmétere megfelel egy 1000 km hosszú, 1 km széles, egy emeletes épületének. Tetézi a túlságosan buzgó építkezés problémáját, hogy ez viszonylag szűk területre korlátozódik. Az átlagosan 1 négyzetkilométeren élő lakosok száma 191, tehát nem túlságosan magas. Ám az ország egy része a magas hegységek miatt lakatlan, következésképpen a lakosság a lakható területekre szorul össze, és itt-ott szorong is a szó szoros értelmében. Itália területe 5,7%-ának megfelelő 17.000 négyzetkilométeren a 2000-et is eléri az átlagos népsűrűség. Természetesen itt dolgoznak a környezet szennyező ipari üzemek, és itt a legnagyobb mértékű a hulladéktermelés. Olaszország területe sajátosságaiból fakadó másik környezetromboló emberi tevékenység a kőbányászat. 1990-ben az ország egész területén hivatalosan 6000 kőfejtő üzem működött, ténylegesen azonban ennél sokkal több. Az ökológiai rendőrség az elmúlt télen 315 kőfejtőt ellenőrzött Campania tartományban, és megállapította, hogy 5/6 részük engedély nélkül dolgozott. Akárcsak másutt, ebben az országban is a gazdasági növekedés folytán fenyegeti veszély a természeti környezetet. Ez növeli a hulladékot, amelynek mennyisége itt évente 97 millió tonna. Ennek folytán használ a mezőgazdaság több növényvédőszert és gyomírtót. Ami viszont Olaszországban ezen a téren biztosan kevés, az a költségvetés által a környezetvédelemre fordított pénz. 1989-ben az évi bruttó nemzeti termék csupán 0,8%-ának megfelelő összeg volt. Kevesebb az európai közösség országai átlagos 1,4%, s a környezetvédelemben élen járó országok 2,5%-ának. Ennek egyik következménye, hogy nem fejlődik kellőképpen az olasz vasúthálózat, holott éppen a vasúti szállítás az, amely a legkevésbé ártalmas a környezetre. Bojtár István, Szabad Európa Rádió, Róma.
Északon élő rokonnépünk, a finnek, többek között a természet szeretetéről is ismertek. Az Ezerto országában már is igen sok gyakorlati intézkedést vezettek be a természetvédelem hatékonyságának fokozása érdekében. Érdemes megismerkedni velük Zerinvári Ildikó segítségével.
Az egyre magasabb életszínvonal és a természetes életmódnak való hátatfordítás mély szakadékot vágott az ember és a természet közé. A szakadék kialakításában a technikai megoldások és a gazdasági élet követeléseinek sürgetései segítkeztek. A 90-es évek egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy megszüntessük ezt a szakadékot ugyanezekkel az eszközökkel, a technika fejlődésével és a gazdaság segítségével. A probléma világméretűvé és ezzel szalonképessé vált. A júniusban Rio de Janeiroban összeülő konferenciától a nemzetközi játékszabályok megalkotását várják az országok. Fordulópontot jelenthet ez a tanácskozás, és a fejlődő országokat segítő fejlett országokat is új kihívások elé állítja. Ezzel egy időben kihangsúlyozódik a fejlődő és a fejlett ipari országok sorsközössége is, ami tulajdonképpen elmossa a határokat a segítők és a segítségre szorulók között. Még másfél évvel ezelőtt Jön Donner, ismert finn író, parlamenti képviselő, a Finnország imázzsal foglalkozó könyvében a következőket írta. A finn környezetvédelmi politikában jelenleg három szint van, melyek a gyakorlatban nem találkoznak egymással. Az elsőt az export alapját adó erdészeti és faszfeldolgozóipar képviseli, a második a Környezetvédelmi Minisztérium hivatalos álláspontja, a harmadik a zöldeké és a környezetvédelmi aktivistáké. Az erdészeti ipart az érdekli, hogy pénzt csináljon a nemzetközi piacokon. A minisztérium a látványos nemzetközi projektek felé kacsingat. Az aktivisták pedig meg akarják változtatni a finn gazdaság irányvonalát. Másfél év nem hosszú idő, de manapság kezdünk hozzászokni ahhoz, hogy rövid idő alatt is történhetnek nagy változások. Erre bizonyítékként és a minisztérium jelenlegi álláspontjaként hadd idézzem Sirpa Pietikäinen, Finnország környezetvédelmi miniszterasszonya tartós növekedés, mennyiség helyett minőség című írását, melyben a következőket olvashatjuk. Az ember a természet része, ezt senki nem mondja kétségbe. A természet gyümölcseinek nem csak élvezői vagyunk, hanem lelkünk mélyén szorosan függünk is azoktól. Mivel a természet jelentősége számunkra a puszta eszközértéknél sokkal nagyobb, itt az ideje, hogy felülvizsgáljuk kapcsolatunkat a természettel. Mit értünk növekedés alatt? A növekedés meghatározása kultúrákhoz kötött, és ez a mi esetünkben is a nyugati ipari kultúráknak megfelelően lett kialakítva. Fejlődés alatt egy állandó gazdasági materiális növekedést, fokozódó anyagi jólétet, a fogyasztási lehetőségek bővülését és a technológia elterjedését értettük. Az ipari országok egyre fokozódó anyagi növekedés hajhászása a természet tűrőképességének túllépéséhez, valamint ahhoz vezetett, hogy az alapszükségletek kielégítésében nagy különbségek alakultak ki az ipari és a fejlődő országok között. Jelenlegi életmódunk a fejlődésnek ezt az irányát tarthatatlanná tette. A gazdasági növekedés mennyiségi jellemzőjét minőségivé kell átalakítani. A pazarló és a környezetre káros fogyasztást takarékos és környezetbarát javakkal kell kiváltani. A növekedés helyett a gazdaságpolitika legfontosabb céljának a tartós növekedést kell kitűzni. A tartós növekedés eléréséhez a növekedés fogalmának és felépítésének teljes megújítására, a gondolkodásmód és az értékrend átcsoportosítására, új célok kijelölésére, a már meglevő gyakorlat kijavítására, az emberek és a természet közötti újfajta kapcsolat kialakítására van szükség. Egy gazdasági rendszer sem tevékenykedett hatékonyan a tartós növekedés megvalósítása érdekében. A piacgazdaságot ekológiai természetűvé kell formálni. A környezetvédelmet vonzóvá, míg a környezetkárosítást költségessé kell tenni. Az Egyesülő Európában a környezetvédelmen alapuló gazdasági irányítást, az energia és környezeti adókat a környezetvédelmi politika legfontosabb feladatává és eszközévé kell tenni. A tartós növekedés elérésének feltétele az, hogy az észak és dél közötti gazdasági értékkülönbségek megoldódjanak. Ezt a jóléti államok, különösen az Egyesülő Európa, a jelenleginél egyértelműbb anyagi hozzájárulásával és a nemzetközi kereskedelem szerkezetének megreformálásával sikerül elérni. Enélkül nem tudjuk megakadályozni a környezeti katasztrófák folytatódását és számainak további növekedését. A környezetvédelmi kérdések a nemzetközi politikában a legfontosabbak közé kell, hogy kerüljenek. Véleményem szerint még az országok szuverenitását és önrendelkezési jogát is meg kell, hogy előzzék. Tisztább és egészségesebb környezetünknek a jelenleginél szigorúbb nemzetközi kötelezettségi és szankciórendszerre van szüksége. Finnország mostani gazdasági válságától függetlenül vállalja az ENSZ célkitűzése értelmében, hogy bruttó nemzeti termékéből évi 0,7%-ot fordít a fejlődő országok, és 0,3%-ot a nemzetközi környezetvédelmi együttműködés keretében a közép-európai országok környezetkárosodásainak korrigálására. Fejezte be Finnország környezetvédelmi minisztere írását. Nemrégiben a védelmi miniszter mondotta, hogy a véderők feladatkörét ki kell bővíteni a segítségnyújtás és a mentési feladatok területére is, mivel jelenlegi Európánk legnagyobb biztonsági veszélyét nem a katonai fenyegetés, hanem a környezetvédelmi problémák jelentik. Mindannyiunk érdeke lenne, ha például nagy katasztrófáknál kiképzett csapatot segítenék a mentési munkálatokat. A Finnországhoz közeli területeken fennáll az atomerőművi szerencsétlenségek veszélye, és a keleten elhelyezett és nem szakszerűen védett atomtöltetek is komoly környezeti kockázatot jelentenek. De hogy ne csak a szomorú kilátásokról, hanem a biztató eredményekről is szóljak, az OECD kimutatása szerint a finn mezőgazdasági módszerek természetbarátságát csak az izlandiak előzik meg. Itt egy hektár területre átlagban 900 g növényvédőszer kerül, míg például Hollandiában ennek a 20-szorosa.
A Szabad Európa Rádió 1992. április 14-én sugárzott műsorát hallották. Szerkesztette Kézdi Pál. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.